Az ígéretérünk, még mindig a dicsőségnek a kiáradásán munkálkodik a Szent Szellem, hogy erről mélyebb megértést vegyünk, és az én szívemen is ez lüktet nagyon erősen, hogy ebbe a sűrű jelenlétébe Istennek, ahol a sekin a dicsősége kézzel kitapintható. A dicsőségben vannak különböző megnyilvánulási szintek. Minél mélyebbre be tudjunk menni, és növekedhessünk benne. Az ige megígérte, hogy ebben számunkra növekedést enged. Hogy valóban lehet növekednünk dicsőségről dicsőségre. És ahogy Mózessel történt, hogy amikor Isten először megmutatta neki ezt a dicsőségét, újra imádkozta, hogy Uram, mutasd meg nekem ezt a dicsőséget. Az ember újra és újra vágyja, hogy ezt megláthassa, hogy újra benne lehessen, jobban érzékelhesse, hogy még inkább részese lehessen, és hogy növekedhessen benne. Jobban összeforhassunk a dicsőség felhővel, és hogy a dicsőség cselekedhessen. A dicsőség megnyilvánulásai, azok dicsőségesek. Azok az Úrnak a dicsőség cselekedik. A dicsőség atmoszférában lenni, ott nincs szükség már a kézrátételre, vagy a hitnek a törvényére, hogy hiszem, hogy megvan nekem, és küzdök a megvallásaimmal, mert az egy másik dimenzió. Ha megjelenik az Úr dicsősége, akkor az ő jelenlétében nem áll meg betegség. Ott mindenki gyógyultan távozik. Érintés nélkül. Mert az Úr szelleme végzi el ebben a hatalmas, sűrű jelenlétében. Ezért törekszünk ennyire ide, mert az Úr megígérte, hogy az utolsó időben ilyen esők jönnek. Kései esők jönnek. Hatalmas esők jönnek. Eláztatják a földet. Az Úr dicsőségével megtelik a föld, és az Úr dicsőségének az ismeretével lesz teljes a föld. Ebbe az ismeretbe be akar vinni minket az Úr, és hogy az igékkel időzünk, úgy kerülünk mindig közelebb hozzá. És az Úrnak kedves, hogy erről szóljunk, úgyhogy ez következik ma. A múlt hetinek a fonalát vesszük föl. Múlt héten is, már az elmúlt hetekben is erről volt szó, de ezt egy alkalommal elmondani végig nem lehetne. Mert akkor 40 napos felhőbe mennénk be, 40 napig lennénk itt, úgyhogy ezt Isten nem kívánja tőlünk, de hétről hétre beszélünk róla. És bizony időt kell szakítani arra, hogy az Úrnak ezeket a dimenzióit mélységeiben megismerjük. Istent nem lehet felületesen megismerni. Illetve sok ember próbálja, hogy hát már hallottam ezt az igét, meg már ezt is tudom, meg azt is tudom. De igazából, aki így tud legyinteni egy igazság felett, annak még nincs a szívében. Ha benne van már a szívedben, és ott élő, és munkálkodik, akkor egész máshogy mondod, hogy te ezt ismered. Akkor máshogy jön elő, akkor már ez a te részeddé vált, és élő valóságban, és működik. És elkezdesz úgy ragyogni, ahogy ez a dicsőség akar a földön megnyilvánulni. Isten a dicsőségét meg szeretné nyilvánítani a földön. Ez volt az első pillanattól kezdve a szándék, amikor Mózesnél a hegyre felhívta őt, a Sínai hegyre, véráldozatot kért, utána meghintette Mózes a népet és a könyvet, Mózest felhívta a hegyre, Mózes ott volt a dicsőségben 40 napot, és amikor lejött, akkor az volt Isten üzenete, hogy készítsetek nekem egy hajlékot, ahol én lakozhatnék. És a dicsőség lakozni szeretne, és abban a helyről megnyilvánulni. Ez volt Istennek az első kívánsága, amikor megjelentette a dicsőséget. Készítsetek nekem hajlékot. És akkor Mózes utasításokat kapott a sátor megépítésére, és a múlt héten néztük, hogy ebben a gyönyörű sátor templomban, a szentek szentjében miként lakozott Istennek a dicsőség, és hogy nyilvánult meg onnan? Hányszor látogatta meg Mózest és Józsuét ebben a hatalmas, sűrű fellegben, a fehér hófehér fellegben. Ez a dicsőségének a sűrű megnyilvánulása. A héber szó a dicsőségre, a kabót szó, ami azt jelenti, hogy súlyos, hogy nehéz, hogy tekintéllyel teljes. Tehát az ő sűrű jelenléte, szabályszerűen érzékelhető, hogy ránehezedik az emberre még jobban és még jobban, hogy száll le az Úr szelleme. Ezt a szó képviseli a héber szó. A magyar szóban így nincs benne ez a jelentése, de tudjuk, hogy ezt jelenti, mert utána néztünk. Tehát az ószövetségi sátortemplomban lakozott Isten az első lépésben. Amikor ez Isten kívánsága szerint megtörtént, hogy ezt megépítették, Isten ott vett lakozást. És onnan nyilvánult meg a népnek, és ott áradta az ő dicsősége arról a helyről, ahol lakozást vett. Ez egy alapelv. Ahol Isten lakozást vesz, onnan tud megnyilvánulni. Isten mindenhol jelen van, de ahol lakozik, onnan képes megnyilvánulni. Az atyát, a mi mennyei atyánkat dicsőség Istenének nevezi az írás. Dicsőség Istene. Ő minden dicsőségnek és minden dicsőség megnyilvánulásnak az Istene. Jézus Krisztusunkat az írások a dicsőség urának nevezik. Ő a dicsőség ura. Dicsőség ura. A drága Szent Szellemet pedig a dicsőség szellemének nevezi az írás. Ő a dicsőség szelleme, a dicsőség szelleme által hozta ki Isten Jézust a halálból. Utalás, így utal a Szent Szellemre, a dicsőség szelleme. Vagyis ő szolgáltatja nekünk a dicsőségnek a megnyilvánulásait, és a dicsőségnek a munkáit. És nagyon fontos egyet, hogy a Szent Szellemmel igazi közösségben legyünk. Igazi, olyan közösségben minden rezdülésére érzékenyek legyünk, hogy mikor, mit kíván, és hogy kívánja megjeleníteni. Hogy kívánja a közléseit? Minden hangulatát és gondolatát képes vagyunk elvenni, hogyha figyelünk rá, képesek vagyunk erre. Tanuljuk mindannyian, nincs olyan ember, aki nem vétette volna el valaha, de a Szent Szellem mindig megbékél, amikor látja a szándékunkat és a szívünket, hogy nem akartuk őt elvéteni. És újra felveszi velünk a fonalat, és növekedés van az ő közösségében. Soha el nem vett minket. Soha el nem vett minket. És még egy fontos megjelenítése van a dicsőségnek az Efézusi levélben, a mennyei atyát, a dicsőség atyának hívja az írás. A dicsőség atyának. Hogyha itt áll előttünk az apa és a fia, és azt mondom, hogy ez Józsefnek az apja, akkor a fiút hogy hívják? Józsefnek. És az atya és az ő gyermeke vonatkozásában az Efézusi levélben a mennyei atyát így szólítja az írás, hogy a dicsőségnek atya. Akkor téged hogy szólítanak? Te vagy a dicsőség. Te vagy az ő dicsősége itt a földön. Ezt hordoznod kell a szívedben. Tudatosítanod kell magadban, hogy te rád Isten úgy tekint, hogy te vagy az ő dicsősége itt a földön. Akárhány tévedést, botlást, bármilyen nehéz helyzeteken mentél keresztül, ő úgy tekint rád, hogy te a dicsősége vagy a földön. Ez felemelő. Ez nagyon felemelő, és ez inspirálja a szívünket, hogy akkor nekünk ebben járni kell. Ő számít erre, hogy általunk megjelenik Isten dicsősége a földön. Nagyon inspiráló dolog, és én ezt őrzöm a szívemben, amikor ezt először megértettem, hogy a dicsőség atyának, a dicsőség gyermekei vagyunk, mi vagyunk a dicsőség a földön. És kívánja ezt a dicsőséget megjeleníteni általunk. Hogy mennyire gyönyörű ez. Hogy mennyire gyönyörű dolog ez. Istennek két trónja van, az egyik trónja a mennyben. Ő a mindenek bírája, az igaz bíró. Aki uralkodik mindenek felett, és mindenek ő általa lesznek, megítélve egy napon. És van egy másik trónja, ez a szíved táblája. A szívedben is szeretne helyt magának, hogy ott ő uralkodhasson. És hogy te meghívd őt erre az uralkodásra, hogy mondhass neki, hogy Úr Jézus, te uralkodsz az életem felett, itt megkoronázlak a szívemben, foglal helyet a szívem trónján. És akkor lesz a Jézus neve, amikor kiejted. Oly hatékony, hogy minden, amit a Jézus neve meg tud cselekedni, azt te megláthatod. Ha megkoronázod őt a szíved trónján, a szíved trónjáról kell, hogy uralkodjon az életedben. Ez azt jelenti, hogy első helyre kell raknod. Tenned mindenben. Mindenben, minden mozdulásban, minden gondolatban. A drága Jézust. A drága Jézust. Akkor mondhatod, hogy uralkodj velem, Uram, ebben a helyzetben. Drága Jézus, uralkodj velem, én hatalmat veszek, és te uralkodj velem. És az ő hatalma meg fog jelenni az életed felett. Meg fog jelenni az életed felett. A dicsősége meg fog nyilvánulni. Ez az, amit kutatunk, a dicsőséget. Jézus mondja, hogy Isten királysága nem szemmel láthatólag jön el. És Isten királysága eljön, ebben a mondatában, hogy eljön, de nem szemmel láthatólag. Mert Jézus így folytatja, hogy ímé, Istennek az országa ti bennetek van. El van rejtve, idebent. És a mi dolgunk, hogy megtanuljunk ezzel a dicsőséggel együtt munkálkodni, úgyhogy ez megjelenjen a külvilág felé, a láthatókban. A láthatatlanból megjelenjen a láthatókban. Ez a dicsőség. Nagyon nagy kihívás. Minden körülmény felett hatalmat venni, szólítani ezt a dicsőséget. Hogy ez áradhasson az életünkön. Minden nehézség és minden körülmény felett az ő dicsősége kell, hogy megjelenjen. Az Ószövetségben két templomot olvashatunk, a sátortemplom, a Mózes vándorlásának az idején, később pedig Dávid uralkodása és Salamon király idejében egy új templomot építettek. Csodálatos templomot a Sion hegyén. És ez a templom már kőből és aranyból és drága kövekből volt, és ékes volt, és Isten méltóságát tükrözte a földön, és nem kellett elmozdítani már, mert Jézus Krisztus és a mennyei atya elfogadta és lakozást vett ebben a kőből épült templomban. Ez volt Salamon temploma. Salamon temploma nagyon dicsőséges volt, és ezt a felszentelést, amit az írásokban olvashatunk, újra Isten azzal pecsételi el, hogy megjelenik az ő dicsőségében. Ezt szeretném ma elolvasni nektek. A múlt héten a sátortemplom körül időztünk, és az ottani dicsőség megnyilvánulásokat olvastuk. Most elmegyünk az Ószövetségnek azon részeire, ahol Salamon templomából árad ki ez a dicsőség. Ből megint azt fogjuk látni, hogy Isten lakozást vett, és ahol ő lakozik, ott a dicsőségét megnyilvánítja. És mikor tud megjelenni ez a dicsőség, meg fogjuk vizsgálni az írásokból. Két igehelyre kérlek benneteket, hogy lapozzunk. Az Királyok első könyvében, a 8. fejezetben olvassuk, amikor Salamon összegyűrti Izrael véneit, és a nemzetségeket, és a nemzetségek fejeit, és Salamon királyhoz Jeruzsálembe gyülekeznek, és az Úr szövetségének ládáját ünnepi pillanat felviszik a templomba. Felviszik a templomba, Dávid városából, amely a Sion. Beviszik a szentek szentjébe. Ezt a részt olvasok itt a 8. fejezetben, és hogyha az első versről végig olvassuk, és eljutunk a 10-es vershez, papok és Izrael vénei jelenlétében, hogy mi történt, hogy jelent meg a dicsőség. 10-es verstől olvasom. Mikor pedig kijöttek a papok a szent helyből, bevitték oda a szövetség ládáját. Köd töltötte be az Úrnak házát. Megjelent az Úr dicsősége. Köd töltötte be az Úrnak házát, az egész házát, az egész templomát betöltötte ez a hófehér, sűrű dicsőség megnyilvánulás, amit úgy nevez az itt az ég, hogy kötszerű. Finom, puha, isteni megjelenési forma, az ő sűrű dicsősége. Köd töltötte be az Úrnak házát úgy, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatukban a köd miatt. Az Ószövetségben a papoknak folyton folyvást állni kellett. Nem volt hely, hogy leüljenek megpihenni, ha szolgálatban voltak. De oly erős volt ez a köd megnyilvánulás, ez a dicsőség kiáradás, hogy a papok nem voltak képesek a lábukon megállni. Vagyis elestek, leestek a földre. És a test valóban elveszti a tónusát. Múlt héten erőteljesen jelentette ezt meg az Úr, többek felett, hogy milyen az, amikor nem tudjuk, hogy ebben a világban létezünk, a dicsőség úgy meglátogat minket. És ez történik ebben a sűrű dicsőség megjelenésben. A papok nem voltak képesek megállni. Mi sem vagyunk. Az Úr dicsőségének ez a mértéke leszáll. Nem vagyunk képesek megállni ebben a dicsőségben. És az Úr dicsőség, és így folytatja, hogy miért? A köd miatt, mert az Úr dicsőséget töltötte be az Úrnak házát. Vagyis az Úr kijelentette, hogy én itt lakozom. És megjelenítette ezt a dicsőségét. Megjelenítette egy sűrű, ködszerű felhő áradásban. És így folytatja Salamon. Akkor mondta Salamon, az Úr mondotta, vagyis ki is jelentette ezt, hogy ő lakozik ködben. És ebben a sűrű dicsőség megjelenésben ő maga lakozik. Ő maga van jelen, és cselekszik. Ő maga személyesen van jelen ebben a sűrű hófehér felhő ködben, ami nagy fényességben is megjelenik. Múlt héten jártunk ott az igében, amikor Jézus felvette a három tanítványát, ugyanezt a jelenséget írja ott le, hogy megjelent ez a dicsősége Istennek. Ezt nagyon kívánja a szívünk, hogy megláthassuk. Ha vágyakozunk rá, ha igazán vágyakozunk rá, akkor tudunk oda bemenni. Akkor tudunk bemenni. Egy másik helyen is megírja az írás ezt a templom szentelést és a dicsőség kiáradást a Krónikák második könyvében. Kicsivel másként írja, de jó ezeket a részeket paralel párhuzamban is elolvasni, hogy többet lássunk belőle. A Krónikák második könyvében, az 5. fejezetben a 12-es verstől fogom olvasni ezt a részt. Itt betekintést kapunk abban is, hogy egy dicséret is zajlott itt a templom szentelésnél. Lőn pedig, amikor a papok kijöttek a szent helyből, mert a papok mindnyájan, akik ott voltak, magukat megszentelték, és akkor nem kellett megtartaniuk az ő sorrendjüket. Annak okáért az énekes leviták mind, amennyien csak voltak, és az ő fiaik és testvéreik fehér ruhákban, cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal álltak napkelet felől az ortánál, és ővelük 120 kürtölő pap, és egész dicsőrös sereg jelen volt. Mert a kürtölőknek és az éneklőknek volt tisztük, hogy egyként zengjenek az Úrnak dicséretére és tiszteletére. Ezt, hogy egyként, ezt nagyon vért a szívedbe. Benne van az az egység, amit Isten vár. Egyként szólt a dicséretük. Egy szíven lélekkel szólt ez a dicséret. Az egy Istenükre tekintettek. És mindannyian azt az egy Isten dicsérték. Egyként szólt a dicséretük. Összefogottan. Az egységben van benne, ahogy mi a múlt héten imádkoztunk. Abban a nagyon nehéz pillanatban. Benne volt az az egység, ami kellett ahhoz, hogy megjöjjön az átütő siker. Ez az egyként lenni a Krisztus testében. Ezt akarja az ördög ellopni. Akkor hozza a viszálykodásokat. Hozza az ellentéteket. Hozza ki a nagyobb közöttünk. Ki mit mondott. Minden szándék az az ördögnek, hogy ezt az egységet ellopja. Mert ezt az egységet ellopta, akkor nem tud ez a dicsőség így megnyilvánulni. Ez a kulcs. Egyként zengtek az Úrnak dicséretére és tiszteletére. Látjátok, milyen fontos, amikor együtt dicsérjük az Urat. Van, aki csodálkozik, hogy miért folyik olyan hosszan a dicséret az elején. Mire mindenki át tudja magát adni ennek az egyként aló dicséretnek, hogy ez az atmoszféra úgy megváltozzon, hogy az Úr ott lakozzon. Megnyilvánulásaiban. Az oda kell tenni magunkat mindannyiunknak. Egyként. És azt a pillanatot várja az Úr. Azt várja az Úr, azt a pillanatot. És amikor nagy felszóval, éneklének, kürtökkel, cimbalmokkal és mindenféle zengő szerszámokkal, ami csak létezett, ott minden szólt, ami megszólalhat, és dicsérvén az Urat, és nézzétek meg a dicséretüket, hogy ő igen jó, és az ő irgalmassága örökké való, nem a bajaikat csorolgatták. Az Úr dicsőségére. Hogy az Úr jó, az ő irgalmassága, az ő jósága, az ő kegyelme, az ő fenséges volta. Minden szem rajta volt. Az Urat dicsérték, az Urat magasztalták. És ekkor, amikor ez az egység előjött, akkor a ház, az Úrnak háza megtelt köddel. Előjött ez a dicsőség. Ez a Sekina dicsőség. Ez a sűrű hófehér dicsőség. Amiben az Úrnak ez a nagyon erőteljes megnyilvánulása is benne van. Hogy nem állhat meg az ember benne. És itt folytatja, annyira, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatukban, hiába akartak énekelni, tovább nem tudtak. Egyszerűen az Úr elsöpörte ezt a papsereget. Képzeljétek el, jött ez a hófehér megnyilvánulás, ez a kötsűrű felhő, nagy fényességben az Úr megjelent, terjedt, árat közöttük, és a papok nem voltak képesek megállni ebben az ő szolgálatukban. Miért? A köd miatt. Ez az a dicsőség. A köd miatt. Mert az Úr dicsőséget töltötte be az Istennek házát. Vagyis, ahol az Úr lakozást vesz, és létrejön ez az egység, ez a dicséret, ez a magasztalás, ez a fenséges. Csak az Úrra tekintünk egység, egy szíven, lélekkel. Akkor az Úr elkezd kiáradni onnan. arról a helyről lakozik. És tudod-e, hogy ma benned lakozik? Ez a harmadik fázisa a lakozásnak. Lakozott a Sátor templomban, lakozott Salamon templomában, ahol olvastuk ezt a két részt. És ma hol lakozik az Úr? Ma hol lakik az Úr? Ezt fogjuk elolvasni. Mit ír az írás erről? Mert az írás azt írja, hogy ma Isten nem kézzel épített templomokban lakozik. És ezt tudomásul kell venni, bemegyünk egy templomba, és érezzük ezt a meghitt atmoszférát, és gyönyörűek ezek a történelmi templomok, és érezzük benne Isten jelenlétét, de azért, mert mi bementünk. Azért érezzük benne. Ha az a templom üres lenne, és senki nem lenne benne, akkor ott Isten sem lenne jelen. Csak egy ház az Úrnak, ahol megtisztelhetik őt, de nincs lakozása benne. Nézzük meg ezt az igéből, nagyon fontos tudnunk, hogy ma Isten hol lakozik, mert ahol lakozik, onnan képes a dicsőségét kiárasztani. Az apostolok cselekedete 17. fejezetében írja az írás, közben a versében nagyon erőteljes a felépítés, a helyreállítás. Köszönjük, aki ezért jött ma, hogy ezt el tudja venni. El tudja venni ezt a gyönyörű gyógyító munkáját Istennek, ez egy helyreállítás. Az apostolok cselekedete 17. fejezetében írja az írás, 24-es, 25-ös versek mondják. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennek és földnek ura, vagyis minden az övé. Ő teremtette is az övé, az ő tulajdona. Ő mennek és földnek ura, kézzel csinált, vagyis készített, épített templomokban, nem lakik. Hiába gondoljuk sokan, hogy megyünk a templomba, ott lakik Isten, nem. Benned lakik, és amikor mész a templomba, akkor Isten ott jól érzi magát, mert odafigyelsz az ő dolgaira. De ugyanúgy, ha bejössz a gyülekezetbe, akkor is az együtt lakozásainkból, az Úr, hogy valamennyiben ott lakozik, egy közös öröme gerjed az Úrnak, hogy egybe gyűltek a szentjei. Te magad hozod be az Urat, amikor bejössz a te részedet, a Krisztus testéből, mert benned lakozik. Mert így írja, hogy nem kézzel csinált templomokban lakik az Úr. Vagyis ezt tudomásul kell vennünk akkor, és nem akarunk most a gyönyörű templomok ellen beszélni, szó nincs erről. Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Itt imádkoztuk most a kezdetekben, hogy mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ő benne vagyunk, és ő pedig mi bennünk lakozik. Ez egy gyönyörű kettős kapcsolódás. Ő mi bennünk, mi pedig ő benne lakozunk. És így vagyunk egy tökéletes egység az Úrral. Jézus az Atyában, mi Jézusban, és Jézus mi bennünk elrejtve. Ez az egység, amit kínál nekünk Isten. Úgyhogy ne ilyen templomokban gondolkozzunk, és sem Salamon templomában, mert ennek az ideje Jézus Krisztus kereszthalálával és feltámadásával lezárult. És Isten lakozást keresett, és végül a Szentvér kiontásával megszerezte annak a lehetőségét, hogy megtisztította ezeket a lakhelyeit, vagyis megszentelt minket, új teremtését tett minket, és most bennünk lakozhat. Most bennünk lakozhat. És így lakozást vett bennünk. Isten dicsősége, Isten jelenléte, a Krisztus bennetek, a dicsőségnek ama reménysége, így írja a Kolossé, hogy a Krisztus bennünk lakozást vehetett, és ahol Krisztus lakozást vesz, magával hozza a teljhatalmát, a teljes erejét, a dicsőségének a teljességét, mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Teljes dicsősége Jézus Krisztusban lakozik, és Jézus Krisztus pedig benned vett lakozást. Így megérthetjük tehát, hogy Isten dicsősége bennünk lakozást vett, bennünk lakozik. És az ember ezt fel tudja dolgozni magában, hogy mit is jelent, hogy Isten dicsőségét én hordozom, akkor nagyobb Isten félelemmel fogunk járni. Mert voltak Isten dicsőségének olyan megnyilvánulásai is, amik ítélettel végződtek például. Nem ránk nézve, hanem a világra. Ha te kijelented Isten dicsőségét egy helyzet felett, akkor ez a dicsőség megjelenhet egy emésztő tűzben, hogy felemészti az ellenséget. Tűzfalként, azt mondja, tűzfalként veszem körbe őket. Tűzfal leszek körülöttük. És megdicsőítem magamat ő bennük, az ellenséget pedig felemésztem. És ez a dicsőség hordozása egy nagyon-nagyon fontos megértés a keresztény számára, hogy tudjon ebben a dicsőségben járni. Mi a reménysége annak, hogy ez a dicsőség meglátszik majd az életünkön? Azt, hogy Krisztus bennünk lakozik. A Krisztus bennetek, a dicsőségnek ama reménysége. És minden pillanatban teljes elvárással és biblikus reménységgel vagyunk, hogy ez a dicsőség megnyilvánul az életünkben. Mert Krisztus bennünk lakozik. Hiszen ez az újjászületés. Új szellem születik, és Krisztus abban lakozást vesz. És a Szent Szellem teljessége oda költözik. Szent Szellem teljessége van bennünk, akkor a teljes dicsősége bennünk lakozik. És képes megnyilvánulni, képes kiáradni. És ezt kell megértenünk, feldolgoznunk, hogy mi lettünk Isten temploma. Az 1 Korintus 3 így írja, hogy nem tudjátok-e. Vagyis ezt tudomásul kell venni annak is, akinek elsőre talán nehezebben tűnik megérteni. Vegyétek tudomásul, Pál azt mondja, nem tudjátok-e, hogy ti az Isten temploma vagytok? Ezt Pál kérdezi tőlük. Hogy viselkedhettek akkor úgy, ahogy? Ott éppen egy helyzettel foglalkozott korintusiaknál. Bálványotnak áldoztak, és nagyon sok testi cselekedetben voltak. És meginti őket, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek az nem a tiétek. Nem tehettek vele csupán csak azt, amit ti gondoltok, meg akartok. Mert az nem a tiétek. Drága áron váltattatok meg, és a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek temploma lett. Ezt írja ugyanúgy az 1 Korintus 6.19-ben szinte szó szerint, hogy a bennetek lakozó Szent Szellem temploma lettetek, nem tudjátok? Itt is kérdezi. Amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok. Vagyis azt felejtsük el, hogy azt teszek, amit én akarok. Isten szemszögéből. Mert nem így van. Nem így van. Az egyik híres prédikátor mond egy történetet, nagyon aranyos történet, és engem megvidított, és megvidámított, és mondom, most hozta a szellem, elmondom nektek. Felszállt egy hívő testvér egy vonatra, ahol megszólították a vagonban ülők két fiatal, és kérdezték, hogy becsatlakozna-e a harmadiknak, mert valami kártyapartit akartak játszani, amit csak hárman tudnak játszani. És mutatták neki, hogy erről lenne szó. És válaszolta, hogy sajnos nem tehetem. És kérdezték, miért nem? Mert nem hoztam magammal a kezeimet, mondta. Néztek rá, hogy valami nem stimmel, mert ez az ember talán nem teljesen kerek, ha így válaszol. És mutatták neki, de hát itt vannak a kezeid, hoztad magaddal a kezeidet. Mondta, nem tehetem, ezek a kezek nem az én kezeim, nem az én kezeim. Nem hoztam magammal a kezeimet, mondta. Teljesen értetlenül néztek rá, és kérték, hogy van ez, magyarázd el nekem, hogy nem tudsz játszani a kezeiddel. És rátért az evangéliumra. És mondta, hogy bennem a Krisztus lakik. Az én testem az ő temploma lett, az én kezeim az ő kezei. Én az ő kezeivel nem tehetek meg akármit. Én az ő kezeivel ilyen játékot nem játszhatom, mert nincs az ő tetszésére. Ezért mondtam, hogy nem hoztam magammal a kezeimet, mert az én testem meghalt a Krisztussal. Halleluja. És megtértek mind a ketten az Úrhoz. Egy dicsőséges történet volt. És látjátok, hogy az Úr mindig megadja, hogy miként lehet megfogni azt a figyelmet, a másiknak a figyelmét, hogy a Jézus Krisztusban megértést vessen és üdvözüljön. Nagyon dicsőséges történet. Nincs, nem hoztam magammal az én kezeimet. Hát akkor ezeknek a kezei. Ezek a drága Szent Szellem kezei. Itt a föl, így tekintsél rá. A drága Szent Szellem keze, az ő teste. Ugyanis magunkra öltött minket teljesen. És kíván megnyilvánulni. Ebből a templomból, ebből a testből. És meg is teszi, hogyha odaszánjuk magunkat. És ha vigyelünk arra, hogy mit engedünk meg ennek a testnek, és mit nem. Mert nem minden van tetszésére a Szent Szellemnek. És a Szent Szellemet nem lehet megszomorítani. Mert akkor a közösség megsérül. Megszomorodik a Szent Szellem, és olyanokat nem teszünk. Saját érdekünkben nem tesszük, hogy a közösséget tudjuk ápolni, és a közösségben növekedhessünk. Mert az gyönyörűséges. A 2 Korintus 6.16 így folytatja. Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta, és itt most egy kicsit másképp jön. Bennük lakozom, és bennük tábort járok, mondja ott. Ez a szó szerepel, mint amikor a katona a határokon föl alá masírozik, és ellenőrzi, hogy minden rendben van-e a határok mentén. Nem történt-e valami rendellenség? Nem lát-e valami ellenséges támadási pontot, hogy az ellenség átlépett volna? Nyomokat keres, figyeli a belépéseket. És ha valami olyat észlel, ami nincs megengedve ebben a táborjárásban, azt a Szent Szellem azonnal lerendezi. A tábort jár körülöttünk. A mi testünk az az ő Szent Szellemének a külső határvonala. És őrködik a testünk felett. Tábort jár ebben a templomában, és egy őrzést végez el. Nem történhet betolakodás ebbe a templomba. A nem hivatalos látogatók, mint betegség, fájdalom, nem vehetnek hatalmat ebben a templomban, mert a Szent Szellem tábort jár. Hatalmas dolog ez. Hatalmas dolog ez, hogy ő örködik az ő templomai felett. Ő az Úr, te durrá minden nap, Uram, te vagy a király a szívemben. Megkoronáztalak, ott uralkodsz, és abban a pillanatban Szent Szent Dicsőség elkezd munkálkodni. Kiárad. Lakozást tett a Szent Szent Dicsősége, és elkezd áradni. És ez egy oly gyönyörűséges, megfoghatatlan szépségű, mennyei szépségeket hordoz magában. Ezt a közösséget kifejlesztjük magunkban. Áldott az ő szent neve ezért, hogy ezt megismerhettük. A János evangéliumban van egy történet, amikor Lázár halálát hozzák Jézusnak, és amikor még csak Lázár betegség hírét viszik, a 11. fejezet elején, hírét viszik Jézusnak, hogy Lázár beteg, akit annyira szeretsz. Jézus ott kijelenti a 4. versben, hogy ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Sok keresztény azt gondolja, hogy látjátok, itt meg van írva, hogy a betegség Isten dicsőségére van, ezért szenvedem a betegségemet, mert az Isten dicsőségére van. Rosszul hasogatják az igét. Ugyanis Jézus nem azt mondta, hogy Lázár azért lett beteg, hogy Isten megdicsőítse a betegségével, hanem azt mondta Jézus, hogy ezt a betegséget Isten az ő dicsőségére fogja fordítani, mert odaadjuk neki. A kezébe adjuk. Uram, cselekedj vele. Uram, hozz megoldást ebből. Mindent a javunkra fordít, amit odadunk neki a Jézus nevében. És Jézus itt azt mondja, hogy ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsősége jön majd elő belőle, és Isten a dicsőségére fordítja, és ezt kell megértenünk, hogy ez a dicsőség bennünk lakozik, és amit csak odadunk a kezébe, azt az ő dicsőségére fordítja. Megoldásokat hoz, cselekszik, kiárad, felemészti az ellenséget. Rettentést hoz az ellenségre. Neked előmenetelt hoz. Ez a dicsőség cselekszik az életünkben. Hogy Isten dicsőséget vehessen a helyzetekből, amiken átmegyünk az életben. Mindent a javunkra fordít, ha kezébe adjuk. Ha kezébe adjuk azt. Úgyhogy ez a dicsőség, ez képes arra, hogy minden betegséget az ő dicsőségére fordítson. Isten képes erre. Ez benned lakozik. Meg kell tanulni együttműködni vele. Meg kell tanulni együttműködni vele. Hogy a dicsőség valóban megnyilvánulhasson az életünkben, egy gondolat szükséges még itt. Azt mondja az írás, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ahogy a földön, amikor járt és előhozta a dicsőségét, a halottakat támasztott fel. És a süketeket hallóvá tette, a vakokat látóvá tette, csonkabonkákat megépítette. Ugyanúgy Jézus Krisztus, ahogy akkor ezt megcselekedte, most ugyanúgy megcselekszi általad, azáltal, hogy benned lakozást vesz, hogy a Krisztus benned él, és az ő dicsősége, reménységét előhozza erre a világra, ha megtanulsz ebben a dicsőségben járni. Előhozza. Megláttatik ez a dicsőség mi rajtunk, így van írva. Megláttatik ez a dicsőség mi rajtunk. Ami fontos, hogy amikor helyzeteken megyünk át megpróbáltatásokon, akkor megtanuljunk mindig az Úr Jézus Krisztusra tekinteni, nála vannak a megoldások. Ő az, aki elő tudja hozni ezt a dicsőséget. Van egy proféta az Ószövetségben, illetve az átmeneti részben, amikor Jézus már megszületett a földre, keresztelő Szent János. Az ő élete egy nagyon nagy tanulság a keresztények számára. Olyan szempontból, hogyha megnézzük, hogy kiket magasztalt Jézus. Hogyha valakiről felső C-ben beszélt, ha szabad így mondanom, akkor az keresztelő Szent János volt. A legmagasabb fokig felmagasztalásban beszélt róla Jézus. És hogyha ezeket az életeket tanulmányozzuk, akkor megtudjuk, mi az, ami kedves az Úrnak az együttjárásban. És Keresztelő Jánosnak akkora kegyelem adatott, hogy Jézus azt mondta róla, hogy az emberek között, akik asszonytól születtek, nála nincs nagyobb a földön. Nem született nagyobb nála a földön. Vagyis ez azt jelenti, hogy fölötte volt Mózesnek, Illésnek, a nagy profétáknak, Dávidnak, Salamonnak. Az összes nagy proféta fölött volt Keresztelő János. Legnagyobbnak született a földön, asszonyok között. De Jézus úgy folytatja, hogy aki a legkisebb a mennyeknek országában, vagyis az újjászületettek között, az nagyobb őnála. Ezen is meditálj. Meditálj rajta, hogy micsoda nagyságot képviselsz te itt a földön. Micsoda értékeket hordozunk magunkban. Hogy nagyobbak vagyunk azoknál, akik az Ószövetségben, mert ezt a dicsőséget magunkban hordozzuk. És ahova te mész, ez a dicsőség meg tud nyilvánulni. Keresztelő János volt az, aki a kezeivel illethette Isten egyszülött fiát. Az élő igét. Az igét, aki testé lett. Megérinthette a kezeivel, és a Jordán folyóba ő volt az, aki alámeríthette, aki megkeresztelhette, mert neki mindent be kellett tölteni az írások szerint. Ő volt az, aki érinthette, aki illethette Isten egyszülött fiát. És ő volt az, aki hallhatta azt a mennyei szózatot, amit Isten szólt ekkor, amikor Jézus a víz alá merült a Jordán folyóban. Ez az én szerelmetes fiam, akiben én gyönyörködöm, mondta a mennyei szózat. És Keresztelő János ezt hallhatta. Mi csak itt olvashatjuk a Bibliából, hogy ez megtörtént, és a Szent Szellem bársonyosan bizonyságot tesz róla, hogy tényleg így van, ahogy ez ott volt, mert ő jelen volt, és bennünk van. De ő hallhatta, ott volt. Mindezeket láthatta és hallhatta. Vagyis óriási kegyelem helyet kapott az Úr közösségében. És mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus földi élete során a hozzá legközelebbi szolgáló társ az Keresztelő János volt, akiről ilyen magasztosan beszélt, és aki annyira közel állt, szinte pár hónapon belül születtek a földre is. És ő volt az, akinek készítenie kellett az Úr útját, és kiáltó szó volt a pusztában, és akinek vízkeresztség volt a feladata, hogy keresztelje a hozzátérőket bűneik megvallásában, hogy vegyenek új életet. Ez előképe volt a Krisztusnak. És ez volt a feladata, ezért jött, kiáltó szó volt a pusztában. És ezt a hatalmas feladatát igen buzgón töltötte be, külön élt a világtól. Ő volt az, aki tevesző ruhákba öltözködött, és bőrővel volt átkötözve, és sáskákat evett, szöcskéket, meg ilyen mezei ugrálókat, és mézzel, és ebből táplálkozott, kész, nincs más. Nem volt McDonald's fagylalt, meg szendvics. Semmi. Egy teljesen elkülönült, odaszánt életet élt, és Jézus Krisztusnak a legszorosabb földi társa lehetett a földön, szolgáló társa. Mégis eljut egy olyan pontra az élete, ahol, és itt ezt olvassuk el az írásokból, mert erről figyelmeztetést fogunk ma venni, hogy miként ne járjunk. Akár mekkora dicsőségben vagyunk, és akármilyen közeli helyet kaptunk az Úrban, mi az, amire vigyáznunk kell ott? Ugyanis az írások szerint egy napon Keresztelő János tömlőzre vetették. Vagyis az a pályafutása, amit addig végzett, hogy keresztelt, és hirdette az Úr jövetelét, és bőtöléseket folytatott, és teljesen elkülönülten élt a világtól. Egy napon megintvén Heródest, hogy amit cselekszik, az nem helyes, mert Heródes Jakab feleségét, a testvére feleségét elvette feleségül, és Keresztelő János megintette, hogy ez így nem helyes, ezt nem tehetted volna. És Heródes tömlözbe zárta őt, fogságba zárta őt, és ez a hír eljutott Jézushoz. És itt fogjuk olvasni az ige részt, amiből tanulságot merítünk, mert ki fogjuk bele olvasni, hogy mire kell vigyáznunk. A Máté Evangélium 11. fejezetében vagyunk, első verstől olvasom. Lőn, mikor elvégezte Jézus a 12 tanítványának adott utasítását, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül, vagyis János fogságba került, és hallotta, hogy Krisztus miket cselekszik. Dicsőséges útja van. Én pedig itt ülök a fogságban. Úgyhogy nem tettem semmit, csak az igazságot szóltam. És amikor az ember ilyen nehézségekbe kerül, ahol szorongató körülmények jönnek, igazságtalanul ráadásul, igazságtalan büntetések, vagy hogy mondjam, szorongattatások, bekerült a tömlöcbe, azt üzeni Jézusnak. És nézzétek a kérdést. Mondanék itt, te vagy én, aki eljövendő, vagy mást várjunk? Üzeni Krisztusnak, akit a kezeivel érinthetett, akit megkeresztelhetett, aki fölött hallhatta ezt a dicsőséges szózatot, hogy te vagy az Istennek a szerelmetes fia, akiben én gyönyörködöm. A mennyei atya szózatát hallhatta. Ennek ellenére, amikor ilyen mélységbe került az ellenség szorongattatásába, akkor hagyta a szívét elfordulni az igazságtól. Elkezdett gondolkodni, hogy ha tényleg te vagy a Krisztus, és te vagy Istennek ez a küldöttje és a Szent Fia, akkor ezek hogy történhetnek meg velem? Hogy kerülhetek én akkor tömlöcbe? Hogy történhet velem ilyen igazságtalanság, ha te vagy a Krisztus? És ez az a hely, ahova nem szabad eljutnunk, amikor nehézségeink vannak. Akkor megkísért minket a betegség, vagy a fájdalom, vagy nehézségek, családi problémák. Ezt nem szabad a szívünkben megengedni, ezt a kérdést. Hogy történhet ez velem, hogyha Jézus a gyógyító? Hogy történhet mindez velem? Hogy lehetséges, hogy mindezen át kell mennem, hogyha egyszer így van megírva, és az az igazság? Aki hallod benne a kísértő hangját? És Keresztelő János elkezdett ezen gondolkodni. Ehhez, hogy mondtam, hogy én a saját szemeimmel láthattam, saját füleimmel hallhattam. Semmi kétség nincs, hogy ő a Krisztus, és ő a szabadító. Akkor nem lett volna olyan csúfos vége. De odaengedte a szívéhez ezeket a kétségeket. És Jézus, amikor ezt a kérdést megkapja és választ küld, akkor nagyon érdekes, hogy nem azt mondja, hogy na de Keresztelő János, hát hogy botránkozhattál meg bennem? És se nem azt mondja, hogy hát hallhattad Istennek a szózatát felőlem. Isten kijelentette, hogy én vagyok az egyszülött fia, a gyönyörűséges, szerelmetes fiú. Semmi feddés, semmi ilyen utalás nincs Jézus szavaiban. Egyet mond. Azt mondja, mondjátok meg Jánosnak. Jelentsétek meg Jánosnak. Amiket hallotok és láttok. Vagyis a Szent Szellem munkáit, a bizonyságtevőt, hogy a vakok látnak. Ha vakok látnak, akkor bizonyára én vagyok a Krisztus. Mert a vakok szemei megnyílnak, és ez valaki cselekszi. És ez nem más cselekszi, mint az Atya cselekszi én bennem. És mondjátok meg Jánosnak, hogy a sánták járnak. És ki más cselekedné ezt, mint az Atya én bennem. Az Atya bennem. Ő cselekszi a dolgokat. Jézus mindig kérdette. Hogy vonhatod kétségbe, hogy eljött a Krisztus, ha ezek megtörténnek? És így folytatja, a poklosok megtisztulnak. Hogyha ezt látod és hallod, akkor hogy vonhatod kétségbe, hogy eljött a Krisztus? Ez volt Krisztus eljöveteljének a bizonyítéka. Mert az Atya, aki bennem van, cselekszi ezeket. És a halottak föltámadnak. A halottak föltámadnak, hogyha ezt látod, hogy ez Krisztus cselekszi bennem, akkor hogy lehet kétség a szívedben? Látod, János, rossz helyre vetetted a tekintetedet. Mert nem azokat tekinted, amiket az Úr cselekszik, hanem saját nyomorúságos körülményeidet tekinted, és azokon töprengsz, és mérlegeled, és így csak lejjebb fogsz menni. Meg fogod kérdőjezni, én vagyok-e a Krisztus? Elbizonytalanodott. Mindazok után, amilyen bizonyságokat kapott. Saját maga személyesen. És Jézus így folytatja, és mondjátok meg Jánosnak, hogy a szegényeknek az evangélium hirdettetik. És az evangélium hirdettetik, hogy elközelgett Isten országa, akkor én kell legyek a Krisztus. Ne legyen kétség benned. És Jézus így folytatja, áldott, aki én bennem meg nem botránkozik. Ezt mondja neki. Áldott az, aki bennem. János, meg ne botránkoz én bennem. Én vagyok az élő reménység. Nélkülem nem fogsz tudni kijönni onnan. A tömlöcből. És semmilyen helyzetben nem tudunk kijönni, hogyha tömlöcre tekintünk, és nem arra, aki ezeket cselekszi. Ezt mondja itt Jézus. Egyedül úgy tudsz kijönni, hogyha arra tekintesz, aki ezeket végzi. Az ő cselekedeteire. És nem a tömlöcre, ahova most jelenleg az ellenség ereje megpróbálva bevitt téged. És ez az üzenete Jézusnak. És utána így folytatja. Mikor pedig ezek elmentek, szólni kezdett Jézus a sokaságnak Jánosról. Elkezdi János megint magasztalni. Annak ellenére, hogy János megbotránkozott. És ha vele megtörtént, akkor legyetek óvatosak, mindenkivel megtörténhet, ha nem figyelünk erre. Ő volt a legnagyobb, ugye olvastuk, emberek között, akit asszony szült. És ha vele megtörtént, akkor mindannyiunkkal megtörténhet, mert az ördög ugyanazokat a kártyákat játsza és szórja és osztja mindannyiunknak. Óvatosnak kell lenni vele, hogy miként kezeljük. Jézus azt mondja, hogy mikor pedig ezek elmentek, szólni kezdett Jézus a sokaságnak. Mit látni mentetek ki a pusztába, kérdezi őket. Mit láttatok? Nátszálaté, amit a szél hajtogat? Vagy mit látni mentetek ki? Díszes ruhába öltözött embereket? Kérdezte. Ímé, akik díszes ruhákban viselnek, azok a királyok palotáiban vannak. Hát akkor mit látni mentetek ki, folytatja Jézus. Profétáté. Bizony mondom nétek, profétánál is nagyobbat. Magasztalja Jézus. Látjátok, mit tesz? János magasztalja ennek ellenére. Nagyobbat láttatok ott. Mert ő az, akiről megvan írva, ímé, én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti előtted az Úr, az te utadat, az Úr útjait. Megkészíti előtted. Vagyis elhívása volt Jánosnak. A legfontosabb feladatot kapta Jézus eljövetel előtt, az útját kellett készteni, kiáltania kellett, hogy kiáltó szó a pusztában, jön az Úr ország, az ő eljövetele közel van. És azt mondja Jézus, hogy bizony mondom nétek, az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál. Ezt rólad írja. Csak hogy tudd, hogy hol van a helyed a királyságban. Keresztelő János idejétől fogva pedig, mind mostanig a menny királysága erőszakot szenved. És az erőszakosak ragadják meg azt. És Jézus azt mondja, ha elengeded a hitedet, ez nem olyan erőszakosság, hogy jelenti, hogy kiraboljuk a bankot. Ez azt jelenti, hogy a menny birodalmát megtámadjuk a hitünkkel, és addig ragaszkodunk hozzá, amíg nem látjuk. Egy rámenősíttel nem adjuk fel, addig, amíg nem látjuk. Mert ahogy megvan írva, úgy kell lennie. Ezt a hitet követeli tőlünk Jézus. A menny országát így lehet elvenni a földön. És azok ragadják meg, mondja Jézus, akiknek ilyen hitük van. Meg kell ragadni azt, el kell venni azt, meg kell szerezni magadnak, hogy abban jársz, mert te hiszed. És az nem lehet másként. Egy ilyen kitartó hitet követel tőled. Keresztelő János azonban a tömlöcben nem Isten dicsőségére tekintett. Hanem azon morfondírozott, hogy ez hogy történhet velem, hogyha te vagy a Krisztus. És ennek rossz lett a vége. Mert ugyanis, hát pár fejezettel később olvassuk a történet végét, akkor azt fogjuk látni, hogy Jézus Krisztushoz megint hírt visznek Jánosról. Újabb hír jön Jézushoz. És azt is tudjuk, akik olvassuk a Bibliát, hogy nagyon csúfos vége lett keresztelő Jánosnak, mert lefejezték. Tálcán vitték a fejét Heródes és Heródiás elé, és a testét pedig eltemették. És innen olvasom a 12-es verstől, 14. fejezetben. Eljövén az ő tanítványai, elvitték a testet és eltemették azt, és elmenvén megjelenték Jézusnak. És most jön a pillanat, hogy Jézus igen rossz hírt fog kapni. Viszik a keresztelő János halálhírét Jézus elé. És mikor ezt meghallotta Jézus, vagyis amikor a lehető legrosszabb híreket hozzák hozzád, ebben a pillanatban van most Jézus. elment onnét hajón egy puszta helyre. Vagyis Jézus azt mondta, hogy most szeretnék magam lenni. Elmegyek az Úrhoz, az Atyához, és vele szeretnék lenni, az ő közelségét kívánom. Mert azt, aki a legközelebb állt hozzá a földön, azt vették el tőle. És Jézusnak is erre a helyre szüksége volt, hogy magában legyen. Elment erre a puszta helyre, ott kívánkozott az Atyával lenni. Ez volt a szívében, hogy ebben a szomorúságában merítsen az Atya közösségéből. De történt valami, ami miatt nem úgy alakult, hogy Jézus el akart menni a puszta helyre. Úgy folytatja az ige, hogy a sokaság pedig ezt hallva gyalog követte őt a városokból. Utána nyomultak. És Jézus, amikor meglátta ezt a tömeget, annak ellenére, hogy a legnagyobb bánat érte a szívét, többé nem ezt a magányt választotta, és nem ezt a szomorúság idejét választotta, hanem nézzétek meg, mit tesz Jézus ebben a nehéz pillanatban, ahol van. Jézus kimenvén látta a nagy sokaságot, és megszánta őket, és azoknak betegeit meggyógyította. Jézus volt az, aki meg tudta tenni, hogy nem a saját fájdalmára tekint, nem a saját szomorúságára tekint, nem a saját veszteségére tekint. Veszteségét. Elvesztette a legcsodálatosabb segítő társát a földön. Halálhírét hozták. És Jézus el akart menni, maga akart lenni. Fel kell ezt valamilyen szinten dolgoznia, és erről nem kapott az Atyától kijelentés, hogy ez történik. A hírét hozták neki, a tanítványok. És Jézus egy percig nem késlekedett, amikor meglátta a sokaságot. Látta a szükségeiket, a bajaikat, a nyomoraikat, hozták hozzá a betegeket. Abban a pillanatban le tudta azt tenni, és arra figyelt, amiért az Atya küldte őt a földre. Hogy miért is van itt az ő hivatása, betegek gyógyítása, a másik megsegítése. Ez a kulcs, hogy ki tudjunk jönni a nehéz helyzetekből. Amikor nem a saját nehézségeinkben időzünk, és nem az önsajnálatban merítkezünk alá, és nem zárkózunk el a világtól, amikor bajok érnek, hanem megnyitjuk magunkat arra, hogy mit tudunk tenni a másikért. Ezt tette Jézus. A Márk evangéliumban gyönyörűen van írva, ugyanez ez a momentum, amikor Jézus kimegy a sokaság felé ebben a nagyon nehéz pillanatban. Ott úgy írja a Márk evangéliumban, és kimenvén Jézus lapozzunk oda, mert szeretném nektek pontosan olvasni ezt a részt. A Márk evangélium 6-ban van, a 34-es vers. Így írja, kimenvén Jézus nagy sokaságot látta. Tehát mi az, amit meglátsz ilyenkor? Mit látsz meg? A nyomorodat, a bajokat, a szorongattatást, a rossz híreket? Vagy meglátod a nagy sokaságot, a szükségben lévőket? Mit látsz meg? Jézus a sokaságot látta meg. Meglátta a sokaságot, és megszánta őket. Megszánta őket, könyörületességre indult a szíve. Amikor ezt el tudod érni, hogy a másik felé érezd azt, amin ő megy keresztül, akkor az önsajnálat megszűnt. Nincs többé. Akkor már azt, hogy te mind mentél keresztül, elfelejtette veled az Úr, mert a másiknak a könyörületességébe csatlakoztál be. És a másik dolga érdekel, hogy neki könnyebben, jobb legyen. Megszánta őket. És nézd meg, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. Jézus látta az ő bárányait. Látta a juhokat. Látta a szükségeiket. Látta, hogy hozzám jönnek. És csak én tudok segíteni rajtuk. És megszánta őket. És kezdte őket Jézusokra tanítani. És meggyógyította a betegeiket. Ez az a hozzáállás, ami szükséges. A legnehezebb percekből az ötök ne tartson minket hosszú távú fogságban. Ki tudjunk jönni. Amikor meglátjuk azt, amiért itt vagyunk a földön, az elhivatásunkat, a feladatainkat, miért vagyunk itt, és azt kell cselekedni, nem szabad a figyelmünket levenni róla. Akkor garantált, hogy ez a dicsőség utat kap arra, hogy kiáradjon. Ha bemegyünk az önsajnálat felé, meg a szomorúságaink felé, és elkezdjük sorolni a mi érteket, hogy Uram, te vagy a Krisztus, akkor, ha ez megtörténhetett. Vagy hogy lehet akkor ez megírva, ha ez így történt? És ezeket a kétségeket kezdett forgatni magadba, a vége az lesz, hogy elveszted a fejed, mint Keresztelő János. Az ördög nyert meg magának. Nagyon fontos, hogy mire tekintünk az életben. Az ő dicsőségére. És Jézus Krisztus tegnap, ma is mindöröki ugyanaz. Ma is azt tekinti az életedben, hogy hogy tudja a dicsőségét kiárasztani azokra, akik őhozzá jönnek. Hát a világ nagyon nehéz helyzetekben van, és az emberek nem ismerik őt. Neked egy dolog kell a szíveden legyen, miként tudsz a másiknak? Ismerje az üdvösséget. Kérdezd meg, hogy tudja, hogy valaki meghalt érte. És kezdj el neki az evangéliumról szólni. És ahogy ezt teszed, az Úrnak a dicsősége kezd áradni, és téged felemel. Arról a helyről, ahol voltál. És már nem érzed azt a szomorúságot, nem érzed azt az elhagyatottságot, nem érzed azt a kényszerítő nyomor, szorította ellenség gyűrűt, amiben az ördög be akar zárni. Ki jöttél onnan? Ki jöttél onnan? Ez a titka. Ez a titka, és nagyon tanulságos. Dicsőséget adunk Istennek. A Jézus megígérte, hogy vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok. És lesztek nékem tanúim. Vagyis, amit akkor Jézus elvégzett a földön, vettél rá erőt, hogy majd megcselekedj általad, mert ez az erő ott van benned. És mit mondott Jézus, hogy lesztek nékem tanúim? Mire? Mire kell tanúskodnunk? Arra, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Megcselekszi ma is ezeket a csodákat, ha a hitünket kivetjük benne. És az elveszettek sokasságát keressük. És kimegyünk értük, nem a saját bajainkkal foglalkozunk, és nem önsajnálatban vagyunk, és nem a nyomorúságainkat számlálgatjuk, és nem az igét kérdőjelezzük meg, hogy akkor ez hogy lehet igaz, ha velem ez meg ez történik. Nagyon-nagyon fontos dolog. Hogy ezt így tegyük, és nem másként. Ézaiásban ugyanis ezekre a csodákra vagyunk elhivatottak. Az Ézaiásban a gyönyörű rész, 8. fejezet, 18-as versben, ez a profétikus ima hangzik Jézus szájából. Azt mondja, hogy itt vagyok én és a fiak, akiket adott nékem az Úr jelekül és csodákul. Ezek ti vagytok. Ezek ti vagytok. Jelekül és csodákul adott minket az Atya ennek a világnak. Ki akarja árasztani ezt a dicsőséget rajtunk keresztül? Jelekül és csodákul adott minket az Atya a fiúnak. Ezt olvasod. Itt vagyok én és a fiak. Jézus imádja ez az Atyához. Akiket adott nékem az Úr jelekül és csodákul. Vagyis rajtunk keresztül a jelek és a csodák és a dicsőség kiáradás meg kell nyilvánuljon. Mert az Úr adta ezt nekünk. És adta hozzá ezt a szellemet. Jézus mondta, vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok. Lesztek nékem tanúim erre. Hogy én vagyok a csodatévő. Én vagyok a gyógyító. Én vagyok a dicsőségnek Ura és Istene. Én vagyok, én megcselekszem. És az így volt akkor is, amikor az apostolok jártak a földön, amiután Jézus a mennybe ment, apostol cselekedete írja, az 5.12, hogy az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lett a nép között. Hogy lett? Mi az, hogy lett? Az Atya munkálta ezeket. Ők odaadták magukat, odaadták a kezüket, szent életet éltek. Odaadták az életüket, a kezüket, és az ők kezeik által Isten sok csodát is jelt tett köztük. Ezt írja az írás. Ez ma is így van. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Akkor ma is így kell legyen. Közöttünk. A Jézus, akik hisszük ezt. Akik hisszük ezt. Végül is, amit kérünk ma az Atyától közösen. Egy éhségről ír a földön. Azt írja, hogy Isten egy éhséget bocsájt a földre. De nem a kenyér után való éhséget. És nem a víz szomjúhozása után való szomjúságot bocsátja a földre, hanem az én igéim, az én beszédeim hallgatása után való éhséget ír az ige. Ezt az Atya bocsátja a szívekre. És ezt fogjuk imádkozni, meg fogjuk kérni, hogy ez az éhség jöjjön a szívekre erőteljesen. Nekünk is jót tesz, ha jobban éhezzük az igét. De akik még nem ismerik őt egyáltalán, ébredjen fel ez az éhség a szívükön, az ige hallgatása után. Hogy ne azért jöjjenek be a gyülekezetbe, hogy szépen kiöltözött ruhákban lévő prédikátorokat lássanak, hogy Jézus kérdezte, hogy miért mentetek ki a pusztába? Hogy királyi ékenségbe öltözött ruhákat lássatok? Szó nincs róla. Miért mentetek oda ki? Az én küldöttemet lássátok. és az én dicsőségemet hirdeti. Ezért jövünk a gyülekezetbe, hogy ezt lássuk, az ő dicsőségeit láthassuk meg. És éhséget fogunk, és könyörgünk, hogy bemehessünk ebbe a mélyebb dicsőségbe, és együtt egyszerűen lélekkel dicsérjük az Urat, a dicsérők helyet is foglalnak. Elkezdjük ezt a mélyebb dicséretét, a dicsőséges dicséretét. Minden egyes rezdülésünkkel őt dicsérjük. A cimbalmokkal, a lantokkal, a hegedünkkel, ami csak nekünk adatot, szerszámokkal, az egész lényünkkel, a lelkünkkel, a testünkkel, a kezünk felem, és őt dicsérjük. És amíg őt dicsérjük, ez a dicsőség árad, és ez a dicsőség cselekszik. És nem a saját gondjainkkal, és nyomorainkkal, és problémáinkkal foglalkozunk, időzünk, így mondom, megoldások mindenképpen kellnek rá, de nem azokban gyűrűzünk lejjebb, és lejjebb, és lejjebb a mély depresszióig, hanem megkeressük, hogy mi a másé. Hogy tudunk segíteni a másiknak. Mindannyiunknál kincsek vannak, amit el tudunk vinni a másiknak. Mindannyiunknál ott vannak. Isten királyságának a kincsei. Ha egyet értesz velem, akkor kérlek szépen állj föl, és kezdjük dicsérni az Urat.